a piramis effektus. Kizárólag a Kairó melletti Gízában tornyosuló Keopsz piramisra vonatkozó rejtély, a nagy piramis effektus. Megállapítható, az ókori világ hét csodájának egyetlen éppen maradt alkotásának arányosan lekicsinyített modelljében különös, megmagyarázhatatlan dolgok történnek. A sivatagi valóságban a legnagyobb piramisban éppen a talajtól egyharmad magasságban fekszik a király kamrája, ezért már régóta foglalkoztatja az egyiptológusokat és a laikusokat is a kérdés, miért éppen oda helyezték az üres szarkofágot. Többen kísérleteztek megfejteni e problémakört, nem is minden eredmény nélkül. Ugyanis ha pont középen, alulról egyharmad távolságra egy használt borotva pengét helyezünk egy kis állványra, az pár nap alatt újra használhatóvá válik. Az élő szervezet, úgy mint víz, hús, zöldségek, napokig nem romlanak meg benne. A sejtekre igen előnyösen hat, nagyon lassan bomlik, egy kis állat teteme mumifikálódik benne. Ha egy emberléptékű modellben saját magunk helyezkednénk el, garantált lenne a sugárzásmentes övezet. Persze ezek nem laboratóriumi kísérletek megdönthetetlen bizonyítékai, mégis Prágában szabadalmaztattak már egy ilyen piramis modellt, mint miniatűr borotva élezőt, a világ számos országában gyártanak lekicsinyített Keopsz piramis modelleket. A piramis effektus otthon is kipróbálható. A kis modell megépítése semmilyen előképzettséget és különösebb anyaglistát nem igényel. Ha a tudomány nem is fogadja el még a jelenséget, azért érdekességképpen készíthető ilyen kis piramis kartonból, műanyagból, de szinte bármilyen tetszőleges anyagból, amiben alulról egyharmad részre egy kis foálványra tehetünk egy élét vesztett borotva pengét. Ha beválik, pár hét múlva újra használható lesz. Ehhez a gúlát kelet-nyugat felé, míg a pengét észak-dél felé kell tájolni. Használt háztartási elemeket is érdemes az állványra helyezni, pár napot követően a multiméter némi feszültségnövekedést fog mutatni. Az eredeti arányokra kell csupán vigyázni. A kairói eredeti piramis alapja 230x230 méter, míg magassága 146 méter volt. Tehát ha az arányszám 1,57, azaz 11 hét lesz. Így például, ha a magasságot 10 cm-re választjuk meg, akkor csak be kell szorozni azt 1,57-tel, és megkapjuk az oldalhoz magasságát, a 15,7 cm-t. A piramis szöge 51 fok 51 perc, ezért az oldallapok magasságának kiszámításához használhatjuk az 1,27-es arányszámot, vagyis a magasságot meg kell szorozni vele, és amennyiben kellő precizitással dolgoztunk, már is működik a dolog. Egyszer Tony Stockwell, a közismert brit látnok meglátogatta a Keopsz piramist, belsejében a tiltás ellenére megérintette a nagy galéria falát. Tapasztalata következőképpen összegezte. Amint megérintettem a falat, éreztem, miként zúdul át a testemen a fény és egy ismeretlen energiahullám. Olyan volt, mintha a testem egy erős áramforráshoz kapcsolódott volna. Az ezt követő hetekben nagyon eleven voltam. Úgy éreztem, újjászülettem, eltöltött az energia, a fáradtságnak a nyomát sem tapasztaltam. Hogy a piramis effektus csak véletlen műve, nem tudni, bár valószínűbb, hogy a múlt tervezői szándékosan törekedtek eféle harmonikus konstrukció építésére, mert tisztában voltak a piramis létező energiájával, mely a Föld elektromágneses kisugárzásával áll kölcsönhatásban, persze ezzel kapcsolatban még számtalan okfejtés megállja a helyét mindaddig, amíg be nem bizonyosodik annak éppen az ellenkezője. Hieroglifák. Amikor Napóleon 1798-ban seregével partra szállt Egyiptomban, még nem sejthette senki, milyen fordulatot hoz ez az emberiség múltját kutatók népes táborában. Az addig alig ismert ókori kultúra felélettetszalott állapotából, ugyanis a császár katonái rábukkantak arra a kőtáblára, ami aztán a Rosetti kőnéven vált ismerté, és ma a British Múzeum tulajdonát képezi. Miután sok egyéb tárgyal együtt Franciaországba szállították, Champollion a kiváló tudós birtokába került, akinek hosszú, aprólékos munka után sikerült a szinte lehetetlen, és kibogozta a rejtét, megfejtette a két különböző nyelven írt és három formában ugyanazt a leíró szöveget, és 1822-ben tanulmányában megosztotta azt a világgal. A Krisztus előtt 196-ban vésett fekete tábla az ókori hieroglif jelek mellett annak egyszerűsített változatát, a későbbi démotikus írást, végül pedig a jól ismert görög írást tartalmazza, így olvashatóvá váltak az addig értetetlen, összetett szimbólumrendszerek, Felbecsülhetetlen tudással ajándékozza meg az egyiptológusokat, közvetve pedig az emberiséget, hiszen egyszerűen minden óegyiptomi szöveg elérhetővé vált, ettől fogva részleteiben is megismerhettük a fáraók titokzatos korát. Ez a régészeti felfedezés teljesen átformálta az Egyiptomról addig alkotott világképet, átértékelte a földi civilizáció kezdeti lépéseit. A hieroglif írás jelentése szentvéset. Feltalálását ott Istennek tulajdonították, főként vallási szövegekre, sírfeliratokra használták, de fontos szerepe volt a kereskedelemben, gazdasági feljegyzésekben, bár mindennapi használatra bonyolultsága okán kevésbé volt alkalmas, arra a hieratikust használták, elsősorban papíruszokon. Nagyjából 4000 írás jel létezett, némelyek igen dekozitívak. Az ábrákat sorokba vagy oszlopokba vésték, rajzolták, lehet balról jobbra, vagy fordítva olvasni aszerint, hogy az élő alakok melyik irányban állnak, mert azok mindig a sorok kezdete felé néznek. Az oszlopokat felülről lefelé betűzzük. A hieroglif írás nem képírás, hanem szótag és betűírás együtt, bár néhány jel valóban képet szimbolizál, de magánhangzók nélkül. Ezt az írásmódot váltotta fel aztán a démotikus, Krisztus előtt 8. század körül, ami a hieroglifnak a leegyszerűsített, gyorsított változata, a görögből átvett magánhangzókkal. Az írnoki munka egyike volt a legjelentősebbeknek Egyiptomban, mi sem bizonyította jobban, mint hogy felmentették őket az adófizetés alól. Legalább 1000 jelet illet ismernie egy jó írnoknak. Felelevenítve a történelem tudásunkat, emlékezhetünk, hogy időnként feltűntek olyan nem kívánatos személyek a birodalom históriájának palettáján, akiket halálok után az a kegyelet sértés ért, hogy az utókor megkísérelte eltüntetni nyomaikat. Ezt a nevük, címük, alakjuk eltávolításával kívánták elérni. A papíruszokat könnyű volt megsemmisíteni, a templomok falairól, oszlopokról viszont csak durva vakarással, véséssel volt ez a megoldható. Ezen kívül túl a fizikai megsemmisítésen megfosztották a túlvilági életétől is a delikvenst. Ez volt a legfontosabb a kor rövid életű emberei számára. Ők hittek abban, hogy ha nevük, tisztségük fennmarad, akkor az öröklét biztosított részükre. Éppen ez az oka a rengeteg ókori hieroglif feliratnak is. Megfejtésük szerencsére fölötté megkönnyíti a régészek dolgát. Gízában, Szakkarában számos diorit eszköz, edény, kőtábla került napvilágra, rajtuk óbirodalmi szövegrészletekkel. Ezeket a feliratokat nem karcolták, hanem valamiféle vékony és rendkívül éles eszközzel vésték a vasnál is erősebb anyagba. A hihetetlen precizitással készült vonalakat a kvarcnál is keményebb tűhegyes vágó élel gravírozták a dioritba. Némely egymással párhuzamosan futó vonal távolsága nem éri el az 1 millimétert. Ennek ellenére ma is könnyen kibetűzhető az írás. A kor műszaki fejlettségi szintjéhez képest felfoghatatlanul magas technológiai ismeretekre van mindez. Az írás alapvető részét, az alapanyagul szolgáló papíruszt a Nílus deltában termett bozótos növényekből, a papírusz sásból készítették. Szárából azonos nagyságú lapokat hasítottak, aztán átitatták vízzel, és egymás mellé fektették. Rá újabb sor következett az alsó rétegre merőlegesen, majd súlyt helyeztek rá mindaddig, amíg a víz ki nem csurgott belőle, és a két réteg összetapadt. Szárítás és tisztítás után kiváló, kész, barnás színű papírt nyertek. A hosszú, írásra termett tekercseket ezen a lapok összeragasztásával alakították ki. Bábel torony. Ma az időmarta vályogépületek jelölik Mezopotámia ősi fővárosának helyét Irak területén az Eufrátesz folyó völgyében. Babilont 5500 éve építették, falai között a templomokat a kornak megfelelő lépcsős elrendezésben emelték. Ezek a lapos tetejű, lépcsőzetes tornyok voltak az zikkuratok. Hérodotosz beszámolójából lenyűgözően ír az egyik ilyen építményről. A masszív torony egymásra épített szintekből áll, mind a 8 emeletre az épület körbefutó spirális feljárókon lehet feljutni. A kitűnő görög történetíró mindezeket Krisztus előtt 460-ban jegyezte le, mikor a templom már legalább 20 esztendeje építő elemeire hullva hevert a földön Xerxész perzsa seregének köszönhetően. Babilon a Krisztus előtt 600 körül fénykorát élő város, Marduk isten kultusz helye volt, az ő tiszteletére emelt négyszög alapú zikkurat, a város legpompázatosabb építménye, a magassága elérte a 90 métert. A 85 millió téglából álló falat tündöklő kék kerámia bevonattal burkolták. Megbízhatatlan források szerint ezekbe a falakba aranyat, ezüstöt és drágaköveket is beépítettek. A templom legtetején a szentély kapott helyet. Valószínűsíthető, hogy a Marduk torony egy is ugyanaz a nevezetes Bábel toronnyal, mindenről az Ószövetség tesz említést. Sok kutató azonban puszta legendának véli ezt a tornyot. Noé utódai még mind egy nyelvet beszéltek, amikor Sinear földjén a babiloniai síkságon egy égigérő tornyot akartak építeni, hogy védekezzenek egy esetleges újabb áradással szemben. Dacoltak az isteni rendelkezéssel, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, és töltsék be a földet. Az Úr féltette az emberiséget, félt, hogy majd arra méltatlan kezekbe kerül a hatalom, ezért meghiúsította ezt a vágyálmot, az emberek nyelvét úgy összekuszálta, így mind szétszerettek a világba, és más-más helyen telepedtek le. A híres ókori város más nevezetességgel is büszkélkedhetett. Az ókori világ hét csodájának egyikét, Szemiramisz függőkertjét is itt találhatták, a csodájára járó vándorok.